Jó napot kívánok, vendégem Györfi Dóra, közgazdász egyetemi tanár, én Benyó Rita vagyok. Április 2-án bejelentett Donald Trump, hogy új vámrendszert alakít gyakorlatilag ki, és egy olyan vámháborúba kezdett, és olyan vámemelésekbe kezdett, ami az európai gazdaságot nagyon erősen érinti, és hát benne, mint azóta most megtudtuk egy kutatásból, Magyarországot a hatodik leginkább, Magyarország a leginkább, hatodik leginkább érintett ország a vámok nehézségei miatt. De akkor tisztázzuk is az elején, hogy egyáltalán miért alakult ki ez a helyzet. Ugye Donald Trump megválasztásától kezdve mindenki mondta, hogy jön a vámháború. Mi a vámháború, és mi ennek az eredője? Miért lengette be már a kampányba Donald Trump, hogy ő vámháborúzni fog?
Kezdjük az elejéről, és 100 évvel ezelőttről.
Jó.
Tehát 1929-ben beütött a nagy világválság, és erre az egyik válasz 1930-ban a Smoot-Hawley vámrendelet volt, ami a mostanihoz hasonló módon emelte a vámokat, sőt a mostani egy kicsit nagyobb. Ez azt eredményezte, hogy az európai hatalmak elvesztették a hozzáférést az amerikai piacokhoz. Ez leginkább Németországot érintette, ami nem tudta fizetni a jóvátételeket, és ez hozzájárult ahhoz, hogy Németországban hatalomra került Adolf Hitler, megerősödtek a szélsőségek mindenhol, Németországban fegyverkezésbe kezdett, és ez beletorkolt a II. Világháborúba. Amikor 1941-ben elkezdték tervezni a II. Világháború utáni világrendet, akkor nyilván az volt az alapkiinduló pont, hogy soha többé, tehát ez ne történhessen meg, ami a két világháború között megtörtént, és ennek eleme volt az, hogy sok-sok tárgyalási fordulón keresztül leépítették a vámokat, és a szabad kereskedelem révén biztosították a gazdasági jólétet és prosperitást. Rendkívüli mértékben csökkent a szegénység a világban, rendkívüli mértékben csökkent az infláció, és egy hosszú fejlődési periódust élt meg a világ. A 2000-es években ez a fajta, a vámok olyan alacsony szintre estek, hogy a cégek számára megérte az, hogy széttelepítsék a gyártást, a termelést, és nagyjából most egy-egy összetett termék, tehát egy repülőgép vagy egy autó, az úgy áll össze, hogy szinte minden alkatrészét más országban gyártják. Ez azt jelenti, hogy országok elkezdtek specializálódni tevékenységekre, és ennek természetesen ennek a folyamatnak a fogyasztók nyertesei voltak, de voltak vesztesei is, ide tartozik az amerikai ipari munkások, akik koncentrálva vannak bizonyos területeken.
Tehát, hogy mivel elvitték a termelést Amerikából olcsóbb országokba, mondjuk Magyarországra, ezért ott mondjuk munkanélküliséget okozott.
Így van, munkanélküliséget, és elvesztették azt a társadalmi státuszt is, ami korábban volt, tehát, hogy egy gyáripari dolgozó középosztály szintű megélhetést tudott biztosítani a családjának. Uh-huh. És hát ekközben, ezzel a folyamattal párhuzamosan az amerikai munkaerő a szolgáltatási szektorba áramlott át, tehát jelenleg az amerikai gazdaság 75-80%-a a szolgáltatási szektorban van, ahol pedig magasan képzett munkaerő dolgozik, ami hát rosszul érinti az alacsony képzetteket, és kialakult egy társadalmi szakadék közöttük, és ez lefordítódott a politika nyelvezetére. Tehát van egy csoport, akit a globalizáció negatívan érinti, ők a globalizáció vesztesei, ők választották meg Donald Trumpot, és ez a retorika, ez azt az ígéretet hordozza, hogy hát, hogy jönnek a vámok, akkor visszajönnek a gyárak, és minden olyan lesz, mint régen. De ez nyilvánvalóan egy hamis ígéret, ami látható, tehát most például ma reggel olvastam a híreket, tehát az is felmerült, hogy akkor most kirúgják az állami alkalmazottakat, és akkor mondjuk a járványügyel foglalkozók, azok mehetnek ezekbe a gyárakba gyári munkásnak, de úgy elég jól belátható, hogy lecserélni a magas jövedelmű állásokat rosszul fizető, nehéz fizikai munkára, az nem feltétlenül a fejlődés útja, de a Fox News-nak a riportere még azt is állította, hogy ez majd visszahozza a férfiasságot is az Egyesült Államokba.
Menjünk akkor még vissza a világháború utáni időszakra, amikor eldöntötte a világ, hogy nem lép még egyszer ugyanabba a hibába. Mi történt azóta, hogy mondjuk ez a vészcsengő nem szólal meg, ha nem Donald Trumpban is, de mondjuk a környezetében, hogy egy-egy ilyen lépés az nem önmagáért való, hanem dominó elven rengeteg mindent magával hoz. Hát most, ha más nem mondunk, láthatjuk, hogy a tőzsdék hogyan reagáltak, láthatjuk, hogy a magyar tőzsde is hogyan reagált, hogy az OTP hogyan reagált, a forint hogyan reagált, és ha itt Magyarországon ez történik, akkor mi történhet a világ többi helyén? Hogy van az, hogy nincs valaki, aki ezt a vészcsengőt megkongatja?
Amikor 2016-ban Donald Trump első alkalommal hatalomra került, akkor még nem igazán volt kidolgozott politikája, hiszen számára teljes meglepetés volt, hogy megnyerte a választást, és nem is voltak emberei. Tehát a hagyományos konzervatív republikánusok lettek az emberei, akik nem borították fel azt a második világháború utáni konszenzus, se a biztonságpolitikában, se a kereskedelem politikában, ami nagyon jól működött, és aminek Amerika volt egyébként a legnagyobb kedvezményezettje a világban, és ez biztosította Amerika szuperhatalmát. A tavalyi választásra Donald Trumpék már úgy készültek, hogy az első ciklusból az volt a tapasztalatuk, hogy rendkívül akadályozza az elnök ötleteit ez a hagyományos republikánus bürokrácia, és nagyon erősen koncentráltak arra, hogy olyan embereket toborozzanak, akik abszolút egyértelműen Trumphoz lojálisak, és nagyon fontos, hogy nem mondanak ellent az elnöknek, és látjuk a miniszteri kinevezéseken azt, hogy igazából a szakértelem az nem játszik domináns szerepet abban, hogy valaki Trump környezetébe kerüljön. Itt egészen furcsa kiválasztási elvek működnek, és ezt látjuk a legmagasabb szinteken, de elképzelhetjük, hogy mi van alacsonyabb szinteken. Tehát például a kereskedelmen politikai szakértőt azt úgy választották ki, az még az első ciklusban történt, hogy Donald Trump megbízta a vejét Jared Kushnert, hogy keressen neki valakit, akinek a gondolkodása közel áll az övéhez, és mondjuk szereti a vámokat, és akkor ő az Amazonon elkezdett böngészni könyveket, hogy akkor ki az, aki ilyenről ír, és megtetszett neki egy könyvcím, a Death by China, ez Peter Navarro írta, és akkor Peter Navarrot megkeresték, és akkor ő lett a kiválasztott gazdaságpolitikai tanácsadó. Őről pedig annyit kell tudni, hogy a könyvben sokat hivatkozik egy híres közgazdászra, Ron Varrora, akiről egyébként soha senki nem hallott, és mint kiderült, ez a saját álneve, tehát önmagára hivatkozik a könyvbe. Na most ilyen emberek kerültek bele az adminisztrációba, és azért azt gondolom, hogy Magyarországról nem olyan meglepő mindaz, ami az Egyesült Államokban történik, tehát csak itt a nagyságrendek meg a lehetőségek a károkozásra a globális világkereskedelemben és a biztonságpolitikában sokkal nagyobbak, és éppen ezért nagyjából kikerültek Donald Trump környezetéből azok, akik hagyományos republikánusok, vagy neokonzervatívok, vagy neoliberálisok, tehát akik ezt a 80 éven keresztül fennálló világrendet próbálták megvédeni, és olyan érveléseket hallunk Donald Trump tehát vámpolitikája mellett, amik egymásnak is rendkívül ellentmondanak, minden nap változnak, és az látszik, hogy egyáltalán nincs átgondolva, és igazából egyetlen embernek beszélnek, ez pedig Donald Trump, akinek azt kell látni, hogy akkor megvédik az ő ötleteit. És hát az, hogy most éppen mivel indokolják, az még egyszer napról napra változik, tehát hogy akkor majd az a vámbevételek, amiket úgy gondolják, hogy a külföldiek fizetnek, akkor az amerikai adókat lehet csökkenteni, tehát nyilvánvaló, hogy a fogyasztók fogják egy jelentős részét ezeknek a vámoknak megfizetni a magasabb árak formájában. szintén egy népszerű elképzelés az, hogy akkor majd ennek révén tárgyalóasztalhoz kényszeríti a partnereket, és sokkal jobb megállapodásokat köt. Na most ezeknek óriási a tranzakciós költsége ezeknek a tárgyalásoknak, és nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok nem igazán tud hiteles ígéretet tenni bármilyen megállapodásban.
Mert másnap felrúgja.
Hát igen, mert hogy azt látjuk, hogy tényleg akár 5 percen belül is változhatnak, éppen kivel golfozott az elnök, tehát annak alapján változhatnak az üzenetek, és ez nem teszi lehetővé a hosszú távú megállapodásokat. És ugyanez a probléma ezzel a reindustrializációs gondolattal is, azzal mondjuk rendkívül sok probléma van, és pont Magyarországon egyébként látjuk, hogy ez a reindustrializáció, ez mennyire nehézkes. Tehát egyrészt most már automatizált, tehát azért sem térnek vissza azok a 40-es, 50-es, 60-as évekbeli állások, mert robotok végzik már nagy részt a termelést. De ami szintén fontos az, hogy tehát 3-4 év egy ilyen gyárnak a felépítése, és akkor a befektető az azon kezd el gondolkozni, hogyha import alkatrészekre van szükség, akkor az ő versenyképességét jelentősen lerontja az, hogy importálni kell az alkatrészeket, és akkor azon másnap megjelenik egy... Most például ma bemondták, hogy akkor Kína kap egy még 50%-os vámot, ami jelentősen rontja ennek a cégnek a versenyképességét, és hogyha egy olyan céget alapít, vagy gyárt visznek oda, ami arra épül az üzleti terv, hogy az amerikai piacot látja el, mert az amerikai piacot vámokkal védik, majd Trump megállapodik, és nem védik már vámok, akkor sem jön be az üzlet. Tehát ilyen kiszámíthatatlan környezetben, amikor nem lehet hitelességéreteket tenni hosszú távra, a befektetők rendkívül óvatosak, és nagy valószínűséggel inkább megkerülik Amerikát, mint hogy oda települnének.
És akkor nézzük meg, hogy mi történik konkrétan attól, hogy kivet egy ilyen vámot Donald Trump. Ugye azt tudjuk, most akkor számszerűsítem, mert egyébként elképesztő pénzek, az amerikai vámok az uniós számítások szerint mintegy 380 milliárd eurónyi, ami felfoghatatlan 150 ezer milliárd forint EU-s exportot érintenek. Maga a szám is felfoghatatlan, de mondjuk bontsuk ezt le arra, hogy elkészül egy Mercedes, mondjuk elkészül Magyarországon hozzá az alkatrész, meg elkészül külön valahol mondjuk az akkumulátor, meg összepakolják, majd kiviszik Amerikába. Hányszor lesz ez az autó megvámolva? Tehát külön-külön az alkatrészei is megvannak-e már vámolva? Egyben meg van-e vámolva, és ez mit jelent, hogy oda kerül az amerikai piacra, és mi volt eddig, és mi van április 2-a után?
Tehát amikor bevisznek egy autót, akkor az autót most éppen 25% vám éri, tehát átlépi a határt, akkor van egy tehát vámadminisztráció, és akkor be kell fizetni rá az értékének a 25%-át az amerikai költségvetésbe. Ezt az importőr fizeti be. Az importőr, hogyha csak egy lépésben továbbadja a kereskedőnek, de itt lehet, hogy nagy kereskedő, kis kereskedő, tehát itt több lépcsőben van, de hát nyilván az importőr azt a vámot, amit befizetett a termék árán felül, tehát akkor a 125%, azt nyilván érvényesíteni akarja, és akkor még ő is rátesz erre, és hát most akkor tényleg, hogyha úgy gondoljuk, hogy akkor ezen a nagyon erős feltevés az, hogy akkor itt ez mind nullás tranzakciós költséggel fog menni, tehát az importőr a nagy kereskedőtől csak azt fogja elkérni a 125%-ot, de hát magának is szeretne hasznot, tehát ez magasabb lesz. Tehát mindenképpen a fogyasztó számára ez egy áremelkedést fog jelenteni, nagy valószínűséggel az a 25%-os vámot azt ráterhelik. Na most ennek egy alternatívája, hogyha meggyengül az árfolyama mondjuk az exportáló országnak, és akkor valamilyen szinten ez a gyengülő árfolyam, ez mérség, kompenzálja ezt a hatást. Na, hogy mennyire ez egy kérdés, és milyen időtávon, az is egy kérdés, minden esetre a fogyasztó többet fog fizetni az importált termékekért. Na most akkor ennek alternatívája, hogy hazai terméket vesz, de hát az amerikai gyártó, hogyha látja, hogy mindegyik terméknek az ára emelkedik, akkor
ő is.
Hát igen, fog. És hát ő is esetleg importált, amikor az alkatrészeket vámolják külön, tehát hogy importált alkatrészekből dolgozik, akkor ő is árat emel. Na most mi erre Donald Trump válasza, hogy már közölte az amerikai autógyártókkal, hogy ne merjenek árat emelni. Tehát ezt az árstoppokat mi ismerjük innen Magyarországról, és akkor úgy gondolja, hogy fenyegetésekkel, erőszakkal és különféle ráhatással majd rákényszeríti az amerikai eladókat, hogy akkor alacsonyabb áron adjanak el. Hát ez, nekünk erről van tapasztalatunk, hogy ez milyen módon működik, és nagy valószínűséggel nem fog működni, de nagyjából ez a logikája, és biztos, hogy, tehát, hogy nagyon várhatóan lesz egy nagy inflációs nyomás. Na most ezt az inflációs nyomást is mérsékelheti a várható recesszió. Tehát igazából egy stagflációs...
Ha összeomlik a gazdaság, akkor nincs legalább infláció.
Így van. Tehát egy stagflációs helyzet alakulhat ki még pedig úgy, hogy, tehát, hogy van az import árakban ez a nyomás, hogy emelkednek az árak, de hogyha ezekkel nem mozognak együtt a bérek, akkor az azt jelenti, hogy a magasabb importárakat kifizetni igyekvő fogyasztók számára kevesebb pénz marad más termékek megvásárlására, tehát a kereslet más termékek iránt csökken, és ez ugye a beruházások csökkenés, munkanélküliséget, esetleg bércsökkenést jelenthet, és akkor így a jegybank is nehéz helyzetben van, hiszen az inflációs nyomásra elvileg kamatot kellene emelni, a kereslet csökkenés és a recessziós félelmek kapcsán pedig kamatot kellene csökkenteni, és akkor ez egy ellentmondás a gazdaságpolitikában. Itt Trump nyilván már figyelmeztette a jegybankot, hogy itt az ideje a kamatcsökkentésnek, de akkor pedig eleresztik az inflációt, ami szintén is a 70-es években a világ, tehát ezt a típusú stagflációt már megélte, és akkor ezek csak a közvetlen hatásai a vámnak, nagyon fontosak a közvetett hatások. Amit a tőzsdéken láthatunk, az az, hogy két nap alatt eltűnt 5000 milliárd dollárnyi vagyon az amerikai tőzsdéről múlt hétvégén.
Amivel egyébként ilyenkor mi történik? Tehát kiveszik és bevarják a cihába, mert nincs biztonságban?
Tehát ez effektíve hát a részvények értékében létező vagyon volt, igen. És akkor hát ezeket realizálták, ezeket a veszteségeket a befektetők, de nagyon fontos, hogy
hát csak
hogy
valahol itt ez megjelenik, nem? Tehát, hogy ezt átviszik vagy más befektetésbe, hát, vagy eldugják otthon.
Tehát, hogy hát ez a pénz eltűnt. Uh-huh. Tehát, hogy ez a vagyon elégett. És akkor nagyon fontos, hogy a piaci folyamatokat, tehát hogy már rég nem gondolja senki, hogy hideg racionalitás mozgatja a piacokat, tehát nagyon jellemző a pánik és a csordaszellem, tehát igazából azért sem érdemes így szigorúan racionálisnak maradni, és a fundamentumokat követni sokszor, mert hogyha mindenki pánikol, akkor menni kell ezzel a csordaszellemmel, mert különben ő ragad be, és ő veszít rajta. És ez a típusú tőzsdei mozgás és kilengések is, és szintén azt a típusú bizonytalanságot fűtik, amiben rendkívül nehéz bármilyen hosszú távú üzleti döntést meghozni, és akkor mindenki, nem tudom, készpénzben tartalékol, hogy utána majd vásároljon, hogyha egy kicsit javul a helyzet, de egy tényleg a elmúlt 80 év világrendjének a teljes leomlását láthatjuk az elmúlt hetekben, napokban, hetekben, hónapokban.
A magyar adatokra rátérve, a KSH előzetes adatai szerint 2352 milliárd forintnyi árut vittek ki inneni vállalatoktól. Nyilván ennél több értéket érint a vám, mint ez önmagában ez az adat, de akkor nézzük meg, hogy mi az, ami tőlünk Amerikába ment, mi az, amit most vámok fognak sújtani, és mi az, amiben mondjuk még nem tudom, amikor Gulyás Gergely tegnap kiírja, hogy tárgyalunk, és majd valami eredményeket látni fogunk mi is, akkor mire gondolhat? Mi az, amiben tudunk mi külön tárgyalni az európai közös piacon kívül?
Hát nem igazán kereskedelempolitika, az abszolút európai hatáskörben van, ráadásul nem is kell hozzá teljes egyetértés. Tehát az Európai Unió a kereskedelmi biztos tárgyal, és az ugyanúgy vonatkozik Magyarországra, mint a másik 26 tagállamra. A magyar kivitel kapcsán tehát a legsúlyosabb tétel az autógyártás, és a győri Audi már jelezte, hogy őket ez a vámpolitika nagyon súlyosan érinti, de nagyon fontos azt is látni, hogy Magyarország számára a fő piac az Európai Unió, tehát az export 77%-a az Európai Unióba, Európai Unióba megy. Az amerikai export az jóval alacsonyabb 10%-nál, tehát így a közvetett hatások mérsékeltek. Nagyon sokféle felmérés van, és nagyon sokféle számkering arról, hogy akkor pontosan mennyivel érinti a különböző országokat az amerikai vámpolitika, és hogyha ilyen szigorúan számszerűsítették, akkor a 0,3%-os GDP csökkenést mértek, vagy árasztak be, de azt gondolom, hogy a közvetlen hatásoknál sokkal fontosabb a közvetett és a tovább gyűrűző hatások, és ebbe megint csak ugyanaz a két történet van, amiről eddig beszéltünk, tehát egyrészt az, hogyha az amerikai vámpolitika miatt az Európai Unió az recesszióba kerül, akkor a magyar exportpiacon a kereslet csökken, tehát talán ez a legfontosabb. A másik pedig az, hogy bizonytalan időszakban van egy menekülés a kockázatos piacokról, és Magyarország abszolút ilyennek számít, tehát bármi baj van a világban, akkor a forint az első, amiből menekülnek a befektetők, és ezt láttuk, hogy 400-ról 407-re ugrott az euró ára.
Megkerestem közben Gulyás Gergely posztját, hogy pontos legyen, folyamatosan tárgyalunk az amerikaiakkal, és lesznek olyan látható jelei a gazdasági együttműködésnek, ami az országnak hasznos lesz. Ebből bármit ki lehet-e szűrni, hogy ez egyáltalán mit jelent? Tehát a lesznek látható jelei, az mit jelenthet?
Igen, hát egyelőre még a szankciós listát sem sikerült megváltoztatni, tehát Rogán Antal továbbra is az amerikai szankciós listán van, úgyhogy ezek a tárgyalások valószínűleg nem haladnak olyan jól, mint a kormányzat szeretné. Azt gondolom, hogy külön elbánás kereskedelem politikában egy EU tagország számára az nem várható. Amit én hallottam pletyka szinten, és még egyszer abszolút nem látok bele abba, hogy most a kormányzat fejében mi van, tehát hogy valami fajta hitel megállapodást szeretnének 10 milliárd euróról a választás előtt, és akkor lehetséges, hogy ez lehet látni, ez megtörténhet.
Erről ugye pont a Szabad Európa írt múlt héten, amit aztán úgy minősített a kormány, hogy ez teljes álhír, és hogy ők semmilyen hitelfelvételre nem készülnek.
Jó. Meglátjuk. Szóval én kíváncsian vagyok, hogy ez kereskedelmi beruházás, vagy hitel, vagy szabályozás, például a kettős adóztatási törvény kapcsán valami előrelépés lehet, majd meglátjuk, de nem Magyarország, még egyszer, Magyarország szorosan beágyazott az európai piacokba, tehát ami Európát érinti, az Magyarországot is érinti, Magyarország abszolút kitett a világgazdasági hangulatingadozásoknak, és abszolút sebezhető ebben, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon korlátolt az, amit ez a különleges bánásmód, amire számítanak, el tud érni.
Mindjárt beszéljünk arról, hogy egyébként milyen magyar kockázatokat lát Amerika, de akkor a közvetett hatások annak, hogy az elmúlt pár évben a magyar gazdaságot például az akkumulátorgyártásra helyezték ennyire át. Egyébként is az autógyártás az, ami a motorja a magyar gazdaságnak. Az innentől hogy fog erre reagálni? Annak milyen hatása van, hogy ugye az ázsiai piacok még jobban vannak vámmal sújtva, mint az európai piacok? Tehát onnan hogy jön át ide, és aztán innen az hogy megy át Európába, és az hogy megy át Amerikába, és a végső egyenleg az mi lesz itt Magyarországon ebből?
Hát sok jóra nem számíthatunk, tehát ez a reindustrializáció programja, ez Amerikában egyébként már Biden alatt is részben elkezdődött, de igazán most kezdődik, és de hát nálunk ez 2010-ben kezdődött, akkor döntött el az Orbán kormányzat, hogy hát a szolgáltatásokat azt nem szabad kedvezményezni, illetve vissza kell szerezni a magyar piacokat a külföldi szolgáltatóktól, de az ipart azt támogatják, és a külföldi működő tőkebeáramlást az iparba támogatják, és akkor volt az autóipar részesedés és a feldolgozóiparból 20%, és célként megfogalmazták, hogy ez legyen 30%, ez meg is valósult, tehát 20% autógyártás, és mondjuk 22% autógyártás, 8% akkumulátorgyártás, de hát már akkor is lehetett látni, hogy egy szektorra ilyen mértékben koncentrálni az abszolút kockázatos, tehát a piaci környezet teljesen semmilyen ráhatása nincs Magyarországnak, és hát a befektetői döntésekre is csak nagyon korlátozottan van ráhatása a kormányzatnak, tehát totális kiszolgáltatottságot jelent a piaci ingadozásoknak. És láttuk azt, hogy a COVID idején ez mit jelentett, most pedig abszolút az autóipar van ennek a vámháborúnak a középpontjába, és hát az európai autóipart az ezer baj sújtja, kezdve attól, hogy a zöld átállás során nem igazán voltak figyelmesek arra, hogy az európai autóipart ez a politika hogyan érinti, tehát egyfajta kényszerítésre játszottak. Akkor van a kínai autóipar felfutása, az elektromos autószegmenset azt 70%-ban dominálják, tehát óriási versenyt jelent. És akkor a mostani vámpolitika pedig azt jelenti, hogy akkor az amerikai piacról kizárták az ázsiai autókat, és akkor ott egy irtózatos túltermelés van, tehát hegyekben állnak az eladatlan elektromos autók, és akkor ez az óriási túltermelés, ez piacot keres, és Európa az egyik potenciális piac, tehát amikor túltermelés van, akkor dömpingáron hozhatják ide be az elektromos autókat, és hát majd meglátjuk, hogy az Európai Unió hogy képes lavírozni egy olyan közegben, amikor az amerikai lépések rákényszerítik arra, hogy valamilyen módon Ursula von Leyen tegnap arról beszélt, hogy akkor most hát az egy Európai Unió a világpiacok másik 83%-ára fogja koncentrálni az erőfeszítéseit. Tehát valamilyen módon, hogy legyen egy közeledés Kínával, de még se folytsa meg.
De pont az ellenkező hatás, mint amit Trump el akart volna érni, nem? Tehát, hogy inkább összeboronálja Európát Kínával, meg Ázsiával, mint sem, hogy ezt ennek gátat tudna szabni.
Igen, hát ezt erre is mindenki figyelmeztetett, tehát, hogy ez is tudható volt előre, hogy igen, ez leginkább Kínát fogja kedvezményezni, tehát Kína tudja biztosítani azt, hogy fennmaradjon a globalizáció, fennmaradjon a szabad kereskedelem, és valamilyen szintű normák alapú világrend, de éppen ezért nehéz bármilyen közgazdasági racionalitást, és azt gondolom nem is nagyon szabad. Lehet spekulálni, hogy akkor ez egy ötdimenziósak játék, és valamilyen módon, hogy ennek van egy racionalitása, de azért azt is fontoljuk meg, hogy lehet, hogy tehát közgazdasági racionalitása nincs. Én azt gondolom, hogy hatalompolitikai racionalitása van, tehát Amerikában a saját pozíciójának a bebetonozásáról van szó, amikor egyes vállalatoknak muszáj vele tárgyalni annak érdekében, hogy vámkedvezményeket kapjanak mondjuk az alkatrészekre. Tehát visszatérve Európára, tehát Európa, most egyébként ma reggel olyan elemzéseket olvastam, hogy ez egy hatalmas lehetőség Európa számára, tehát Európa egy önálló pólus lehet ebbe a multipoláris világrendben, azzal, hogy itt normák alapú döntéshozatal van, kiszámítható döntéshozatal van, tehát hogyha az Európai Unió aláír egy megállapodást,
az úgy is van,
és az a fajta hosszú távú tervezés, ami ellehetetlenült az Egyesült államokba, az lehetséges Európába és abban a nyugati világban, ami tehát ez az Amerika régi szövetségesei rendszerében Amerika nélkül, és valamilyen közeledés Kínával, pont az a történés, amit Trump el akart kerülni.
Magyarországra visszatérve, az teljes utópia-e, hogy azáltal, hogy ennyi akkumulátorgyár épült, hogy ennyire erre helyezte a fókuszt a kormány, eljöhet az az idő, hogy ilyen szellemvárosok és szellemgyárak lesznek, mert hogy a túltermelés azt okozza, hogy erre igazából nincsen szükség, és én nem tudom, hogy mennyire átállíthatóak ezek a gyárak mondjuk holnaptól, mondjuk a fegyvergyártásra, ami az elkövetkező időszakban nyilván egyébként ki fog lőni.
Nagyon sok gyár még nem épült meg teljes kapacitással, tehát ami működik, az a Samsung Gödön, az SK Komáromba és az SK Iváncsán. Ezek most megint, tehát tudjuk, 50%-kal már csökkent a termelés a csúcsponthoz képest. A debreceni Szijjártól azt év végére várták, az, hogy elkezdődik a termelés, de még messze nem azzal a 100 gigawattórás kapacitással, amit 2022-ben bejelentettek. Nyíregyházán sem igazán hallunk híreket arról, hogy nagy ütembe épülne az akkumulátorgyár, tehát szerintem egy része nem fog megépülni a bejelentéseknek. Ez egyébként minden, tehát az akkumulátorgyártó beruházásokra, amikor bejelentik, tehát azért az még messze van a megvalósulástól, és már ősszel is voltak olyan statisztikák, hogy itt bejelentettek az Európai Unióba 1760 gigawatt órányi kapacitást és jövendő beruházást, de hát a valós igény az 400-500 gigawatt óra, és egyébként pedig az egész világot el tudja látni Kína, tehát jelentős mértékű az az aránya ezeknek a beruházásoknak, amik várhatóan nem fognak megépülni, tehát még én inkább amellett azt gondolom, hogy kisebb kapacitással vagy nem épülnek meg bizonyos beruházások.
A kérdésem második fele azért az arra is vonatkozik, hogy látszik-e bármilyen törekvés arra, vagy bármilyen gondolkodás arra, hogy az eddig autóipar fókuszú magyar gazdaságot bármi másra átállítsa a Magyar Gazdasági Minisztérium?
Igen, azt gondolom, hogy látszik, tehát évelején a HIPÁ-tól, tehát a beruházás ösztönző ügynökségtől már jöttek olyan hírek, hogy akkor több akkumulátor beruházást nem szeretnének, ami azt gondolom egy helyes meglátás, és a kormányzati kommunikációban is egyre inkább hallom azt, hogy akkor magas hozzáadott értékű szektorokat szeretnének támogatni, ami azt jelenti, hogy akkor elég akkumulátor gyár érkezett az országba, és azért ők is belátták, hogy ez nem egy olyan biztos üzlet, a előrejelezhető exponenciális növekedéssel, mint ahogy azt elképzelték két évvel ezelőtt. És nagyon fontos, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ez a szektor a leginkább érintett a vámháborúban, hanem arról is szó van, hogy itt folyamatos a technológiai változás, tehát nem csak a vámok miatt, hanem új forradalmi technológiák miatt is ellehetetlenülhet tehát azok a gyárak, amik Magyarországra települnek, tehát most az egyik fontos problémája ezeknek az akkumulátoroknak az a hosszú töltési idő, és akkor most a BYD állítólag kifejlesztett egy olyat, és de nem Magyarországon gyártják ezeket, amit 5 perc alatt feltölthető. Meglátjuk, csak azt mondom, hogy azok a technológiai fejlődés is rendkívül megkérdőjelezhetővé teszi azt a stratégiát, ami egy szektorba, egy technológiára épül.
A vámokkal együtt, illetve a vám bejelentésekkel együtt nyilvános lett az a több száz oldalas anyag is, ami megalapozza Trump döntését állítólagosan, és hát most már több magyar kolléga is, Panyi Szabolcs, Magyari Péter is átnyálaszta ezt az anyagot, és hát nagyon sok érdekesség van Magyarországra nézve ebbe, mert hogy szemben a kormányzati kommunikációval, mondjuk Szijjártó Péter mondataival, hogy Brüsszel alkalmatlansága az oka annak, hogy ilyen nagymértékű vámokat vetett ki Trump, Egyrészt Magyarország előkelő helyen szerepel ebben az anyagban, nagyon sokszor említik, és például sok olyan konkrét panasszal és példával, hogy Magyarország az egyik olyan tagállam, amely az EU-s szabályoknál is szigorúbb előírásokat alkalmaz, vagyis nehezebben engedi az amerikai termékeket bejutni a piacára. Egyrészt ez így van-e? És miben tud szigorítani, és ez például egy terepe arra, hogy megállapodjanak Amerikával, hogy mondjuk ezeket legalább az uniós szintig visszaviszik, vagy akár még többet engednek belőle.
Tehát ez a 397 oldalas jelentés, ez próbálja felsorolni a nem vám jellegű korlátozásait a kereskedelemnek, de nagyon fontos elválasztani azt, hogy e között az anyag között és a vámok között semmilyen kapcsolat nincs. Uh-huh. Tehát a vámokat, és ez is egy annyira abszurd és szürreális történet, tehát a vámokat úgy számolták ki, hogy egy ilyen nagyon bonyolultnak tűnő képletet előhoztak, hogy a export minusz import osztva két görög betű epsilonszor pszíszer import, amivel szofisztikáltnak próbálták beállítani a vámpolitikát, de valójában az egész arról szólt, hogy a kereskedelmi hiányt elosztották az amerikai exporttal oda menve, és ez azt jelenti, hogy ha egy ország többet exportál Amerikába, tehát kereskedelmi hiánya van az Egyesült Államoknak, akkor azt mondták, hogy ez annak a hatása, hogy ilyen nem vám jellegű korlátozásokat használ. De hát kijön az, hogy Vietnám az egyik leginkább sújtott ország, de hát Vietnám azért exportál sokat az Egyesült Államokba, meg Bangladesh, mert hogy ott gyártják az olcsó amerikai ruhákat, vagy cipőket, vagy tehát uh-huh. fogyasztói termékeket, és hát Vietnám korlátozott mértékben képes F-35-ös vadászgépeket vásárolni az Egyesült uh-huh. Államoktól, de Vietnám, hát akkor ebből adódóan akkor ezen a 90%-os, és akkor 46%-os vámot kapott, de még egyszer ez nem, tehát, és akkor utána másnap, tehát első nap mindenkinek feltűnt, hogy hogy milyen magasak azok a számok, amik milyen magasak az európai.
Igen, mutatott Trump
mutatott egy nagy táblát, ami nem tudom, hogy az Európai Unió 46%-ot vámos vámot vett ki az amerikai termékekre, de erről szó nincs, uh-huh. Mert ez összesen 1%. Tehát, hogy hamisak voltak az uh-huh. adatok, és akkor mindenkinek feltűnt, hogy hamis adatokat látunk. És akkor utána kihozták, hogy nekik volt ez a nagyon szofisztikált számításuk, de akkor erről is kiderült, hogy azt a két görög betűt csak, nem tudom, esztétikai okokból rakták be, mert ha az egyik 0,25 volt, a másik 4, és ha összeszorozzuk, az 1, tehát
igen. Az én matek érettségimre emlékeztetem.
Igen, és akkor másnap hozták ki ezt a 397 oldalas jelentést a nem vám jellegű korlátokról, amikbe egyébként mindenfajta a biztonsági szabályozás, gyógyszerbiztonság, élelmiszerbiztonság, génmódosított termékekkel uh-huh. kapcsolatos szabályozás beleszámít, és ami hát Magyarországot érinti, és ami miatt ez fontos, az, hogy beleszámít a közbeszerzések átláthatósága is, és így a magyarországi korrupciót is egyfajta nem vám jellegű korlátként definiálják, ami egyébként szakmailag valóban uh-huh. a közbeszerzéseknek a versenyeztetése, tehát az valóban a része az ilyen típusú korlátoknak, tehát az, hogy Magyarországon megvan, hogy a közbeszerzéseket kikapja a kormány közeli cégek, az nyilván a külföldi cégek számára egy versenyhátrány, és ilyen módon szerepel Magyarország egy ilyen nagyon kiemelkedő helyen ezen az anyagban, de tényleg nagyon fontos azt látni, hogy a Trump diskurzusában, tehát az áfa is uh-huh. nem vám jellegű korlátozásként jelenik meg, illetve hát az árfolyam manipuláció is, ami egyébként a pénzpiacokon alakul ki, és akkor ahogy a kép, tehát első nap a képlettel próbálták mentegetni, és hát a képletről kiderült, hogy hát nem igazán szofisztikált, bár annak próbálták feltüntetni, és akkor második nap jött ki ez a 397 oldalas anyag, de még egyszer a kettőnek semmi köze valójában egymáshoz, tehát nem arról van szó, hogy azok a szabályozások, amik ebben a 397 oldalban, és kereskedelmi korlátok, amik itt le vannak írva, az valamilyen módon, valami nagyon-nagyon szofisztikált módon számszerűsítve lett.
De ez akkor azt is jelenti, hogy mondjuk ebben nem tudunk egyezkedni, vagy azt kéne megígérnünk, hogy eltűnik a korrupció a magyar piacokról?
Nem tudom, hogy Trump annyira bánja-e a korrupció, tehát ez az egyezkedés, ez is arról szól, hogy Ursula von der Leyen tegnap bejelentette, hogy hát akkor legyen nulla a vám kölcsönösen, és akkor a Trump erre mondta, hogy ez nem elég jó ajánlat, mert vegyenek tőle 350 milliárdért, nem tudom, energiát vagy fegyvereket. Tehát azt gondolom, hogy jó hiszeműséget feltételezni ezekről a tárgyalásokról, az naivitás. Hát az Európai Unióban van egy belső vita arról, hogy kell tárgyalni az agresszorral, tehát a skandináv országok, Németország és Franciaország úgy gondolja, hogy akkor viszont vámokat kell bevezetni. Hát ami nyilván eszkalálja a vámháborút, Kína ezt már megtette, tehát Kína tegnap bejelentette a 34%-os viszontvámokat, erre Donald Trump mondta, hogy akkor még 50%-os vámokat kap Kína, és akkor hát az Európai Unió most nem gondolja, hogy a fogyasztói számára drágítani akarja az amerikai termékeket, és akkor egy picit kivár, és tárgyalni kezd, és nagy valószínűséggel olyan lépéseket fognak tenni, hogy nagyon konkrétan a vörös államok exporttermékeit fogják sújtani, illetve az amerikai szolgáltató szektort, és ez a közösségi média cégeket és az informatikai cégeket érinti elsősorban. Egyébként Kanadának már voltak sikerei ezzel a stratégiával, tehát az egyik legérdekesebb történet, hogy tehát egyrészt van egy bojkott Kanadában az amerikai termékek ellen, másrészt pedig élelmiszer és italboltok leszedik az amerikai alkoholos italokat a polcokról, és ez legélénkebben a Kentucky Bourbont érintette, és hát teljesen a Kentucky Bourbon termelői annyira kiborultak, hogy most a szenátusban formálódik az a republikánus szövetség, ami ezek ellen a vámok ellen fellép, és a két Kentucky szenátor, Ron Paul és Mitch McConnell az abszolút harcosan a vámok ellen van, és amikor az EU bejelentette ezeket a szelektív vámokat, ilyen nagyon különleges amerikai termékekre, amiket vörös államokban gyártanak, vagy pedig a Trump támogatóihoz kötődik, Tesla, de a Bourbont most már leszette, mert a Kentucky szenátorok már harcolnak ezek ellen a vámok ellen.
Ha már Kanada, politikai hatásai is szinte azonnal érzékelhetőek ennek, például Kanadában a liberálisok elképesztően megerősödtek, de valamilyen, most nem akarok rossz számot mondani, de emlékeim szerint 20%-kal hirtelen megerősödtek. Tehát nyilvánvalóan ennek politikai hatásai is lesznek, ami történik. Ráadásul ugye, ahogy a beszélgetésünket kezdtük, ha csak a két háború közti időszakot idézzük föl, akkor ez a radikalizmust, a szélsőségeket felerősítheti. Felerősítheti, vagy épp, mivel épp egy radikális politika okozza ezt, akár mérsékelheti-e a politikát bizonyos szempontból, lehet-e ennek egy olyan hatás ellenhatása, hogy annyira kileng az inga, és annyira a recesszióba dönti az amerikai gazdaságot, inflációt okoz, stb., hogy ez hirtelen egy akár vákumhatással visszarendezi a dolgokat.
Hát,
hogy ez egy túl optimista
forgatókönyv. Igen, én is szeretném így látni a világot, és azt gondolom, hogy ennek a valószínűsége nem nulla, és ez már jó. Tehát Kanadában biztosan ez történik. Tehát Kanadában több mint 10 éve kormányoznak a liberálisok, és hát 10 év után az emberek már úgy megunták őket, és akkor kicsit izgalmasabb politikára vágytak, és akkor ezt a konzervatívok biztosíthatnák nekik. És akkor azok is, hát nem olyan szinten, mint Trump, de valami
de hát egy érzete, formáció
igen,
volt
egy érzete volt ennek Kanadában. Kanada az egyik első célpontja lett Trumpnak, tehát amikor Justin Trudeau-val tárgyalt, akkor úgy gondolta, hogy az 51. amerikai tagállamnak a kormányzójával tárgyal, és ezt nem fogadta jól Kanada. Senki nem várta, hogy hirtelen a kanadai nacionalizmus megerősödéséről fog szólni 2025, de ez történt, tehát a liberális párt az rendkívül határozottan fellépett a trumpi politika ellen. Nagyon kemény volt, tehát az agresszor előtt nem behódolt, hanem küzdött vele, és emellett van egy lakossági felháborodás, és még egyszer a kanadai nacionalizmusnak a felerősödése, hogy tényleg bojkottálják az amerikai termékeket, nem lemondják az amerikai utazásukat, és 75%-a a társadalomnak egyetért abban, hogy az amerikai nyomásnak ellen kell állni, és emellett pedig bővítik a kapcsolatokat az Európai Unióval. A felmérések szerint a kanadaiak 46%-a szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, ami nem gondolom, hogy a holnap utának, vagy akár a következő 10 évnek a programja, csak jelzi azt a változást, hogy Kanada, ami egyik teljes békében élt az Egyesült Államokkal, a gazdaságaik összeépültek, a exportja 60%-a az Egyesült Államokba megy, hirtelen felébredt, hogy nincs akkora biztonságban, mint ahogy korábban gondolta, és erősítette a kapcsolatait az Európai Unióval, tehát Justin Trudeau rengeteget tárgyalt az európai vezetőkkel, és ezek a folyamatok elképesztő mértékben kedveztek a liberális párt újjászületésének, és ott megtörtént a miniszterelnök csere is, tehát Mark Carney, aki a angol jegybanknak a korábbi elnöke, és éppen a Brexitet navigálta túl az angol jegybankot, tehát egy fantasztikus szakértő és szakember került a miniszterelnöki pozícióba. Április 28-án választások lesznek, és korábban semmi esélyük nem volt a liberálisoknak, de most nekik áll a zászló, és ők várható, hogy ezt meg fogják nyerni. Úgyhogy ilyen szempontból Kanadában ez tényleg egy jó történet, és én is nagyon szívesen figyelem a kanadai politikát, mert egyfajta a reménynek egyfajta hordozó. Az Európai Uniót pedig mindenképpen rákényszeríti arra, hogy szorosabban együttműködjön, és a prioritásait meghatározza. Na most a kereskedelem politika előtt még volt a biztonságpolitika, tehát az, hogy Donald Trump orosz barátsága az elég jól látható minden intézkedéséből. Nagyon fontos, hogy Oroszország és Fehér Oroszország nem szerepelt azon a 185 országos listán, amikre vámot vetettek ki. Viszont a Hörd és McDonald szigetek azok szerepeltek, ami lakatlan és csak sirályok és pingvinek rakják. Tehát Oroszország viszont nem, és igazából abszolút megkérdőjeleződött az amerikai elkötelezettség Ukrajna támogatása és Európa biztonságának a garantálása mellett is. Tehát mielőtt kitört ez a vámháború, azelőtt a biztonságpolitikáról beszéltünk rengeteget, hogy Európának a saját lábára kell állnia katonailag is, ami idő, tehát ezt nem lehet azonnal, de hogy az erőforrásait erre kell fordítani, és tehát a katonai fejlesztéseknek is valamilyen módon koordináltan kell, tehát nem lehet az, hogy ez nemzeti hatáskörben, tehát együtt kell működni, és az szorosabb együttműködés az ebben a témában is kritikus, tehát a biztonságpolitikában és a kereskedelmi politikában is kritikus, és a közös piacnak a megerősítése, és nagyon ijesztő azt látni, hogy Magyarország ebből, hát a biztonságpolitikai együttműködésből teljesen kikíván maradni, és a kereskedelmi politikában is korlátozásra készül. Tehát Európa számára ez abszolút lehetőség arra, hogy szorosabban működjön együtt, és egy nagyon erős globális hatalomként jöjjön ki ebből a válságban, megerősödve Kanadával, és egyébként Japán, Ausztrália, meg Amerika ázsiai szövetségesei. De hát pont a Magyarországnak a viselkedése jelzi azt, hogy ez milyen döntéshozatali nehézségekbe ütközhet, de hát nagyon fontos, hogy Európa a válságok során épül, és az Európa tanulmányoknak ez egyfajta axiómája, hogy amikor temetik Európát, mert jön egy újabb válság, akkor fog mélyülni az integráció.
Na jó, és akkor végezetül azért beszéljünk meg arról, amit a magyar hétköznapokban érezhetünk, majd a magyar emberek érezhetnek. Tehát, hogy igen, ezt látjuk, hogy mondjuk ellenpontozzuk az európai törekvéseket, de hát közben meg mégis itt vagyunk Európa közepén, itt vagyunk a Kárpát-medencében, nem fogják tudni ezt az országot sehova máshova átrakni. Látszik-e bármilyen mozgás abban, hogy a gazdasági racionalitás, vagy akár a politikai racionalitás valamilyen más mozgást előidézzen a magyar kormányból? Vagy az van, hogy annyira all-in-t tettek Trumpra, hogy ebből nem tudnak kijönni, és még az is lehet, hogy miközben a magyar siker beindítását várták Trumptól, mondjuk inkább a koporsóba veri Trump a szöget.
Jövőre választások Igen. lesznek, és azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikát azt ez fogja vezetni. Láttuk a hangulatjavító intézkedéseknek a bejelentését, hogy 2 gyerekes édesanyáknak majd nem kell adót fizetnie. Látjuk, hogy újraindítják az ástoppokat. Azt gondolom, hogy a jelenleg a magyar kormánynak az időhorizontja az jövő áprilisig húzódik.
Na, de ezeket is finanszírozni kell.
Igen, és akkor az a kérdés, hogy honnan veszik fel az ezekhez szükséges pénzeket. Gondolom folynak erről is tárgyalások az amerikaiakkal, hogy amerikai hitelt kapjanak, vagy araboktól kapjanak hitelt, vagy a nemzetközi pénzpiacokon vegyenek fel hiteleket. Hogyha recesszió van, és kamatot csökkent számos jegybank, akkor ezek a hitelek nem is feltétlenül lesznek olyan drágák. Miközben az inflációs nyomás meg kamatemelés sürget, tehát ez erősen kiszámíthatatlan jelenleg, tehát a GDP 3-4%-át azért valószínűleg össze fogják tudni szedni, vagy közvetlen hitelekből, vagy pedig a nemzetközi pénzpiacoktól, és akkor hát ez a voluntarista beavatkozások sorozatát várom, még egyszer néhány hangulatjavító intézkedéssel párhuzamosan, tehát így hosszú távú fejlődést, vagy hosszú távú stratégiát én most nem látok.
De rövid távon el lehet fedni azt, ami van? Mert mondjuk most nyilván még nem telt el csak egy hónap az árstopp óta, de mondjuk az inflációs adatokban egyáltalán nem látszik.
Most látszott, alacsonyabb jött ki infláció. 4,7 jött ki inflációból, és 5,5-öt vártak.
Igen?
Igen. Tehát valamennyire látszik, igen.
Hát, hogy jó, de tehát, hogy az egy éves távlatban, igen. ami történik, meg amit a vámok okoznak, igen. meg amit igen. az amerikai gazdaság okoz, az elfedhető ilyen intézkedésekkel?
Nem szeretnék jósolni, propagandával is sok minden elfedhető. Uh-huh. Tehát az infláció tehát Amerikában fog megindulni, tehát ha nem vezet be az Európai Unió viszont vámokat, vagy ide jön az ázsiai árudömping, akkor az nem feltétlenül itt fog látszani. A forint gyengülése hozhatja magával az inflációt. Tehát a másik rész pedig az, hogy az a fajta kereskedelemi háború, vámháború, amit Donald Trump lépései elindítottak, hogyha az egy globális recesszióhoz vezet, akkor a propaganda azt gondolom, hogy képes lesz úgy formálni a közvéleményt, hogy kívülről jött a sok, és ez mindig egy, és akkor a választók ezt nem feltétlenül büntetik a kormányzatot, ahogy egyébként láttuk a COVID-járvány kezelése során, hogy a COVID-járványt is sikerült, tehát Magyarország a halál, tehát semmilyen szempontból nem teljesített jól, de a választók elfogadták azt, hogy ez egy kívülről érkező sok hatás volt, és ezt elhitték. És a hangulatjavító intézkedésekkel együtt ez sikeresnek bizonyult. Most azért kisebb a mozgást ér, ez nyilvánvaló, és valóban mindent feltettek Trumpra, aki nem hozza el azt, amit azt azt a Kánaánt, amit vártak tőle, úgyhogy ez egy abszolút sok ismeretlenes egyenlet, de nem zárnám ki azt a lehetőséget, hogy hitelfelvétellel és propagandával valamilyen szinten kezelhetőek a hatások.
Bocsánat, én közben itt megkerestem és meg is találtam, tehát hogy az élelmiszerárak és az élelmiszerinfláció viszont nem mérséklődött, tehát az maradt 7%. Igen. Erre emlékeztem én, hogy bár az árrestop, az pont az élelmiszerinflációt próbálná megfogni, az minthogyha most még nem sikerülne. Persze mondom, egy hónap telt el, tehát lehet, hogy még ennek van egy kifutása. Végezetül tényleg egy mondat, tudom, hogy nehéz jósolni, pláne a Trumpi gondolkodásba, de benne van-e a pakliban, hogy most annyira hirtelen mindenki pánikba van, hogy ettől, ahogy ilyen nagy mellénnyel bejelentette a Trump április 2-án ezeket a védővámokat, ugyanolyan nagy mellénnyel jelenti be ennek akár a teljes ellenkezőjét?
Nem gondolom, hogy vissza tudunk menni a régi szép időkbe, tehát, és pont Trump személyisége ennek az akadálya. Azt szerintem ő nagyon nehezen viselni, hogyha nem folyamatosan róla beszélnének, és nem ő vezetné, és uralná a folyamatokat, úgyhogy azt gondolom az ő gondolkodásába az, hogy egy ekkora eseményt okozott, és mindenki rohan hozzá tárgyalni. Azt gondolom, hogy ő ezt a helyzetet, ezt élvezi, és arra, és még egyszer, tehát hatalom technikai szempontból ezt arra fogja felhasználni, hogy az Amerikán belüli cégekkel is számára kedvező megállapodásokat kössön, tehát azt lehet látni, hogy amikor Elon Musk átvette a Twittert, akkor a republikánusok elérése hatalmasra nőtt, a demokrata üzenetek elérése pedig rendkívül lecsökkent. Ezt meg lehet csinálni a Facebookon, ezt meg lehet csinálni a többi közösségi médiával. Ki fognak egyedi alkukat találni arra, hogy milyen megoldások vannak. A külfölddel pedig ugyanez a történet. Tehát az Európai Unió felajánlotta a kölcsönös 0-0 vámot. Ez nem volt jó, hanem akkor ő még többet akar, és akkor ezekkel a tárgyalásokkal ő nagyon jól el lesz. És még egyszer az autoriter hatalomgyakorlás logikájába ez tökéletesen beleillik. De hát úgy tűnik, az amerikai választókat untatta, hogy arctalan bürokraták egyszerűen menedzselték a rendszert, úgyhogy ilyen érdekesebb időkre vágytak, és hát itt van, és egyébként a média is ezt nagyon élvezi, hiszen a New York, tehát az amerikai lapok olvasottsága is rendkívül megnő, és igazából ez is volt az egyik érv amellett, hogy a például számos amerikai média mogul az Trump győzelmét szerette volna, mert akkor sokkal érdekesebb a politika, mint az unalmas hétköznapok. Úgyhogy nem, egyáltalán nem gondolom, hogy visszatérünk a régi időkhöz, de hát ez a bizonytalanság és kiszámíthatatlanság ez velünk marad, és itt az Európai Unióban pedig arra kell koncentrálni, hogy a szorosabb együttműködés megvalósuljon, hogy valami szintű kiszámíthatóságot regionálisan meg lehessen teremteni.
Györfi Dóra, köszönöm szépen. Szerintem egy kicsit segítetted a tisztánlátást, hogy megértsük, hogy ebbe a káoszos időben most mégis minek vagyunk a szemtanúi. Köszönöm szépen még egyszer. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.